Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
9 óra.
Ablak világunkra. Ismeretterjesztő és szolgáltató műsorok.
Hírek a Szent István Rádióban.
Magyar Péter miniszterelnök napirendelőtti felszólalásával kezdődik az országgyűlés ülése 13 órakor. A kormányfő és a frakciók napirendelőtti felszólalásait követően a parlament dönt az országgyűlés elnökének feladatait ellátó alelnök kijelöléséről. Erre azért van szükség, mert az alaptörvény 17. módosításának ma hatályba lépett rendelkezése okán Sólyog Tamás köztársasági elnöki megbízatása megszűnt, helyette Forsthoffer Ágnes házelnök gyakorolja a köztársasági elnök feladat és hatásköreit. A képviselők ismét tárgyalják az országos közlekedés szervező létrehozásáról szóló törvényjavaslatot. Megszűnt el Sólyog Tamás államfői mandátuma, miután az államfő aláírta az alaptörvény 17. módosítását. Ideglenesen Forsthoffer Ágnes az országgyűlés elnöke látja az államfő jogkereit, a parlamentnek 30 napon belül új köztársasági elnököt kell választania. Sólyog Tamás úgy értékelt, az alaptörvény alapján nem volt más lehetősége, mint aláírni a módosítást, annak ellenére, hogy az szerinte súlyosan alkotmányellenes. A miniszterelnök viszont biztos abban, hogy sikerül olyan köztársasági elnököt választani, aki minden tekintetben alkalmas lesz a magyar nemzet egységének megteremtésére. Magyar Péter arra kérte a pártokat, a közélet szereplőit és a magánembereket, mondják el, kit és milyen értékek alapján tartanak méltónak arra, hogy a magyar köztársaságot képviselje. Közben Forsthoffer Ágnes azt közölte, az államfői feladatok átmeneti ellátása miatt Hallerné Nagy Anikó veheti át ideiglenesen az országgyűlés elnökének feladatait. Polgár Judit Csakkozót szeretné felkérni köztársasági elnöknek a miniszterelnök, derült ki később. Magyar Péter a közösségi oldalán jelezte, a világhírű Csakkozó neve évtizedek óta a tehetség és a kitartás szimbóluma. A kormányfő azt írta, ma személyesen találkozik a Csakkozóval és szeretné tehát felkérni a köztársasági elnöki tisztség betöltésére. Magyar Péter szerint Magyarországnak olyan államfőre van szüksége, aki képes megtestesíteni a nemzeti egységet és akire minden magyar büszke lehet. A tudomány, a kultúra és a sport 16 szereplője levélben fordult Forsthoffer Ágneshez, az országgyűlés elnökéhez, amelyben Polgár Judit felkérését és megválasztását javasolják köztársasági elnöknek. Magyarország kőolajkészlete 87 napra elegendő szintre emelkedett, jelentette be a gazdasági és energetikai miniszter, miután a pétfürdői kőolajtárolónál látogatást tett a hétvégén. Az előző kormány 44 napos szintre csökkentette azt, az új kabinet célja a 90 napos stratégiai készletszint fenntartása, ismertette Kapitány István. Az orosz energiaimport szankciójáról szóló amerikai tervekről is tárgyalt az Országgyűlés Külügyi Bizottságának elnöke Washingtonban. Hajdú Márton kongresszusi képviselőkkel folytatott egyeztetésein Magyarország energiaellátásának diverzifikációjára tett lépéseit ismertette, és arra kérte partnereit, ezt figyelembe véve ne hozzanak el hamarkodott döntéseket. Átfogó adóügyi módosító csomagot nyújtott be a kormány a parlamentnek, egyszerűsítik az adórendszert, eltörlik egyebek mellett az ebrendészeti hozzájárulást, a bevándorlási különadót és a települési adókat, megszüntetik a kiváltságokat és aránytalanságokat, így a Magyarországot megillető uniós források hazahozatalának újabb feltétele teljesül, húzta alá a pénzügyminiszter. Emellett a Facebook oldalán Kármán András arról is írt, kivezetik a széndioxid kvótaadót és a széndioxid tranzakciós díjat is, de megduplázzák a 2003 óta változatlan mértékű levegőterhelési díjat. Eltörlik a kekvák adókedvezményeit, megszűnik a műemléki projektek adóalapkedvezménye, a bizalmi vagyonkezelőkre vonatkozó szabályozás is változik. Fontosnak tartják, hogy a NAV minden területe kizárólag szakmai meggyőződésből politikai befolyás nélkül működjön, tette hozzá a tárcavezető. A Budapest-Belgrád vasútvonalon csak akkor indulhat el a forgalom, ha minden biztonsági feltétel teljesül, jelentette ki a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid elmondta, a vasútvonalon telepített, Európában még nem alkalmazott vonatbefolyásoló rendszerben szoftverhibákat találtak, amelyeket a kivitelezőnek ki kell javítania. Hangsúlyozta, folyamatosan tájékoztatják majd a közvéleményt a beruházás állásáról. Vonat helyett buszok közlekednek Vámosgyörk és Gyöngyös között mától augusztus 31-ig, mert a vasúti pálya felújítása miatt szünetel a vonatforgalom az érintett szakaszon, közölte a MÁV csoport. Az 1 milliárd 100 millió forintos költséggel megvalósuló munkálatok eredményeként megszűnnek a vonatok menetidejét, mintegy 3-5 perccel növelő sebességkorlátozások. Szeptembertől pedig ismét óránként 80 kilométeres engedélyezett sebességgel haladhatnak majd a szerelvények. Végül az időjárásról, szinte zavartalan lesz a napsütés, csapadék nem hullik, a szél sok felé élénk, a csúcshőmérséklet 28-29 fok körül alakul ma. Híreinket hallották.
Reklám. Bűn és megtérés. 2026. augusztus 25-én, 26-án és 27-én Mio Baradá horvát karizmatikus lelki gyakorlata az Egri Szent Bernát Ciszterci templomban. Az Életünk Krisztus karizmatikus közösség által szervezett lelki gyakorlat fővédnöke dr. Ternyák Csaba egri érsek. Jelentkezés és részletes program szentlélek2006@gmail.com e-mail címen vagy a Ciszterci templom sekrestjéjében. Kérjük, hogy csak az jelentkezzen, aki mindhárom nap programján részt tud venni.
Reklámot hallottak.
Közélet. Délelőtti magazin.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntjük hallgatóinkat. A mikrofonnál a szerkesztő riporter Sinkovics Andrea. 2026. július 20-a hétfő van. Az Egri Eszterházy Károly Katolikus Egyetemen a második évfolyamon 22 hallgató végzett a vallásturisztikai szakember szakirányú továbbképzési szakon. Műsorunkban erről hallanak összeállítást. Kérjük, tartsanak velünk! A vallásturisztikai szakember szakirányú továbbképzési szakról Domjánné dr. Nyizsalovszky Ritával, az EKKE turizmus tanszékének tanszékvezető egyetemi docensével beszélgetünk.
Szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió mikrofonjánál. Itt az Egri Eszterházy Károly Katolikus Egyetemen már a második év folyam végzett a vallásturisztikai szakember szakirányú továbbképzési szakon. A műsor folytatásában majd hallgatókkal is hallanak interjúkat a hallgatók, de mégis kezdjük a legelején. Ez már a második év folyam, ezek szerint akkor volt igény a hallgatóság részéről, tehát mennyien jelentkeztek, mennyien végeztek most?
Eredetileg 27-en jelentkeztek, és abból 22-en végeztek most. A maradék 5 hallgató közben sajnos abba hagyták a tanulmányaikat mindenféle adminisztratív személyes okokkal. A lényeg az, hogy gyakorlatilag ez a 22 fő sikeresen teljesítette is az államvizsgát, méghozzá kitűnő eredménnyel. Ezzel gyakorlatilag megdupláztuk az előző évnek a végzett és a jelentkezett évfolyamának a létszámát, és úgyhogy én nagyon büszke vagyok rá, hogy ennyi hallgatónk végzett, és főleg arra, hogy nagyon sikeres teljesítményt nyújtottak az államvizsgán is.
Az előző évfolyamhoz képest az oktatás rendjében, tematikájában mik voltak az újdonságok?
Minden éven úgy indulunk neki a képzésnek, hogy én már az év elején kérem a hallgatókat arra, hogy a képzéssel kapcsolatos kritikáikat, észrevételeiket, javaslataikat, azokat fogalmazzák meg felém, és ennek alapján ugye az első évfolyamunktól szerzett tapasztalatokat, visszajelzéseket tudtuk beépíteni már a második évfolyam képzéseibe. Éppen ezért pár változtatást sikerült is véghez vinni. Az egyik az volt a kérésük, hogy tegyük még ökumenikusabbá a képzésünket, és éppen ezért sikerült bevonni a képzésbe Róna Ivánt, aki a Mazsihisz turisztikai igazgatója, és ő jött előadást tartani gyakorlatilag a zsidó kultúrához, zsidó vallásturisztikai értékekhez kapcsolódó, a zsidó vallást, a zsidó kultúrát, az ehhez kapcsolódó viselkedési normákat mutatta be. Volt még egy változtatásunk méghozzá, van egy ilyen tantárgyunk, hogy vendéglátás, szállásadás a vallási turizmusban, a szállásadás részéhez sikerült egy új kolléganőt bevonnunk ebben a képzésben, hogy még inkább gyakorlatorientált tudást tudjunk átadni a hallgatóknak, illetve ezen az éven próbáltuk a szakmai tanulmányutunkat is egy kicsit átvariálni, hogy most ne ugyanazokat a helyszíneket látogassuk meg. Így jutottunk most el ebben az évben plusz megállóként például a felújított Veszprémi Várnegyedet, ennek a vallásturisztikai értékeit tekintettük meg középpontban például, és itt egy vezetett túrán is vettünk részt a várbörtönnel, ahol többek között Mindszenty József bíboros is raboskodott, és különlegessége volt ennek a helyszínnek, hogy papokat, kispapokat szentelt. Itt nagyon különleges élmény volt itt végigjárni ezeket a helyszíneket, illetve még egy másik programpont is került bevonásra. Talán kevesek számára tudott, hogy a Felvidék bővelkedik a svábokhoz, németekhez kapcsolódó vallásturisztikai értékekkel, kálváriákkal, és az egyik nagyon szép állapotban megmaradt, illetve felújított kálváriát tekintettük meg, és hallgattuk meg az ottani polgármesterasszonynak az előadásában azt, hogy milyen szerepet játszanak ezek az úgynevezett szakrális kísértékek a Balaton felvidéknek a kulturális és vallásturisztikai kínálatában.
Ahogy láttam az évfolyamot, elég nagy volt a szórás az év, a születési év tekintetében, akár a 30 évestől a 70 évesekig is voltak. Szerintem ez is újdonság volt.
Igen, nagyon örültünk neki, meg is lepődtünk azon, hogy Varga Antal, Tóni bácsi 70 évesen is belevágott ebbe a képzésbe, de nagyon szépen teljesítette. Ő volt az, aki egyébként, akinek a közvetítésével megismerhettük ezeket a Balatonfelvidéki kálváriákat, hiszen ő ebben a Via Kálvária mozgalomban egy nagyon oszlopos és nagyon tevékeny tag. Voltak hallgatóink tényleg az országnak a különböző részeiről, Dunántúról, Tiszán innen, Tiszán túl, Észak-Magyarországról. Több hallgatónk volt az Egri Főegyház megyéből, és hál' Istennek a külföldi hallgatóinknak a száma is 50%-kal nőtt. A Nagyváradi püspökség mellett a Szatmárnémeti püspökségről is érkeztek hallgatóink, akik szintén sikeresen teljesítették a követelményeket, leállamvizsgáztak és elkészítették a portfóliójukat is.
Illetve még egy református lelkész is volt.
Kettő református lelkészünk volt, igen, az egyik a Prókai Árpádi, a boldvai lelkész, ez Edelénytől nem messze egy kis település, kis, de nagyon különleges település, hiszen a halotti beszéd itt készült el, és ennek nyomán most kisebb vallásturisztikai fejlesztések is történtek, ami segít bemutatni, hogy a halotti beszéd hogyan, milyen körülmények között keletkezett, illetve Gartner Gyöngyi, aki a zsinatnál dolgozik.
Többnyire olyan emberek jöttek erre a képzésre, akik már egyébként is ezen a szakterületen dolgoznak?
Igen, voltak olyanok is, akik már ezen a szakterületen, vagy valamilyen módon a turizmus vendéglátásban dolgoznak, de eddig mondjuk csak így a perifériáját tapasztalták meg a vallási turizmusnak, viszont nagyon érdeklődőnek és nyitottnak mutatkoztak a téma iránt. Voltak közöttük, akik szállásadással foglalkoznak, ugye volt nyugdíjas, voltak tanárok, voltak nekünk is egyetemi kollégáink, úgyhogy nagyon-nagyon széles volt a spektrum, akiket hál' Istennek meg tudtunk szólítani.
Ez a képzés is egy záróvizsgával készült portfóliót kellett készíteniük a hallgatóknak. Itt milyen témákat választottak?
De 22 hallgató természetesen nem egy kolléga mentorált a portfóliójának. Ez gyakorlatilag, ez a portfólió, ez olyan, mint egy szakdolgozatot lehet elképzelni. Tehát több kolléga menedzselte le ezt a 22 hallgatót. Nekem 4 hallgatón volt, aki nálam írt, tehát leginkább az én témaköreimben tudom elmondani, hogy milyen anyagok születtek, de természetesen a záróvizsgán, mivel ezeket az anyagokat PPT előadás formájában is be kellett mutatni, van rálátásom a többiekre is. Mindenki nyilván a saját lakóhelyéhez, saját munkahelyéhez, vagy esetleg érdeklődési köréhez kapcsolódóan próbált portfólió témát megválasztani, és annak külön örültem, hogy többen olyan témát választottak, ami nem csak szimpla leíró téma volt, tehát egy meglevő vallásturisztikai helyszínnek, kegyhelynek, zarándokhelynek a bemutatása, hanem igenis igyekeztek olyan feladatokat választani, amivel jobbá tudják tenni azokat a helyszíneket, kvázi turisztikai termékfejlesztési célokat, eszközöket tudtak bemutatni. Például az egyik hallgató, ő a Vajdahunyadvárban lévő Jáki templom másolatában dolgozik, és ő is egy termékfejlesztési csomagot mutatott be arra nézve, hogy hogyan lehetne ezt még inkább felhasználóbaráttá tenni, még inkább bemutatni ezeket az értékeket. Külön büszke vagyok az egyik saját tanítványomra, Rauch Anitára, aki a Nagyváradi püspökségnek a munkatársa, mivel hogy az ő általa elkészített portfóliós dolgozat gyakorlatilag már élesbe is megvalósításra került. Ő a Nagyváradi püspökségnek a területén található Szent Jobbi apátság turisztikai termékfejlesztési lehetőségeit dolgozta fel. Ez külön öröm számunkra olyan szempontból is, hogy a Szent Jobbi apátság, illetve maga Szent Jobb, ugye a neve is mutatja, hogy nagyon sokáig itt őrizték Szent István királyunknak a jobbját. Az elmúlt években, évtizedekben sajnos feledésbe merült Szent Jobbnak a neve, illetve a hozzá kapcsolódó értékek. Hál' Istennek ez most egy projekt keretében megtörtént ezeknek a felújítása, illetve a turisztikai termékfejlesztési anyagot, az Anita által készített portfólió volt ennek az alapja. Tehát elmondhatjuk, hogy ez egy olyan terv, ami már rögtön megvalósításra is került.
Jövőre indul-e ez a képzés, van-e már valami hír a következő tanévről?
Mi tervezzük, hogy indítjuk ezt a képzést továbbra is, úgyhogy mindenki figyelmébe ajánlom, minden információt az egyetemnek a honlapján lehet megtalálni. Vallásturisztikai szakember szakirányú továbbképzést kell beütni, és akkor meg lehet látni, hogy mik a feltételek. A beiskolázásnál szélesre tártuk a kaput, tehát bármilyen BA-s, vagyis alapszakos diplomával be lehet lépni a képzésre, nem feltétel a nyelvvizsga, tehát bárkit várunk szeretettel érdeklődőket. Engem már többen megkerestek telefonon is, hogy szeretnének jelentkezni. 5 fő felett fogjuk indítani a képzést. Minden egyéb részletet tényleg a honlapon, vagy hogyha engem személy szerint a nizsalovszki.rita@unikoteszterhazi.hu címen megkeresnek, én mint szakfelelős természetesen mindenkinek közvetlen információkkal is tudok segíteni. Én nagyon remélem, hogy a következő évben is tudjuk indítani a képzést. Thank you.
vallásturisztikai szakember szakirányú továbbképzési szakot két református lelkész is elvégezte. Most Prókai Árpád boldvai református lelkipásztorral beszélgetünk.
Szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió mikrofonjánál. Vallásturisztikai szakember szakirányú továbbképzési szak záróvizsgája után van most ön, itt beszélgetünk. Hát lelkészként gondolom adódott a helyzet, hogy ön jelentkezik erre a képzésre, de mégis mi ösztönözte, hogy jelentkezzen, illetve hol hallott erről a képzésről?
Erről a képzésről egy vallásturisztikai fórumon hallottam először, és mint egy olyan templomnak a lelkipásztora, ami a Kárpát-medence egyik legrégebben épült temploma, fontosnak tartottam, hogy ne csak lelki élményt nyújtsunk az odaérkezőknek, hanem egy kulturális élményben is részleg legyen az embereknek, és ehhez a vallásturisztika azt gondolom, hogy alapvető dolog.
Mely volt a kedvenc tárgya vagy tantárgyai, melyek voltak itt az egy tanév alatt?
Nagyon szerettem az emberközpontú gazdaságtant, amit Baris Sarolta, a szerzetesnő tanított, mert ebben a mai világban azt látjuk, hogy minden a profitra és a vagyonszerzésre épül, és ő arról tanított, hogy az ember a központ, és a legfőbb jó, Istenhez eljutni az embereknek. Ez volt az egyik, és a másik pedig a szakrális helyek, amelyek akár a világban, akár itt Magyarországon vannak, azoknak a bemutatása, róla beszélgetés, ez nagyon érdekes volt, és jó volt.
Boldván, milyen az idegenforgalom, mennyire keresik fel ezt a Borsod-Abói-Zemplén vármegyei települést?
Istennek hála, egyre többen, csoportok, fiatalok, idősek jönnek, de családok is bejelentkeznek, megnézik. 2011-től van egy úgynevezett barátok háza a templom mellett, ez egy látogató központ, amit az önkormányzat tart fönt, ahol a halotti beszédről van kiállítás, és ezt a kettőt együtt szoktuk bemutatni, és ezek érdekesek azok számára, akik ide érkeznek. Fontos, hogy megismerjék nem csak a templom történetét, hanem az első nyelvemlékünk történetét is. A Prahai Kódexben található a halotti beszéd és könyörgés. Ez egy olyan beszéd, ami az első összefüggő nyelvemlékünk, magyar nyelvemlékünk, és abban az időben ugye latin volt a mise nyelve, és ezt a könyörgést, halotti beszédet, ezt temetésen mondták el a szerzetesek, ahol végre magyarul hallhatták a szavakat azok, akik valamelyik szeretőket temették éppen.
A boldvai református templomnak mi a különlegessége?
A különlegessége az, hogy ott mesél a múlt. Az egyik része a templomunknak, ugye ez egy bencés monostori templomnak épült, és van a szentély része, hajó része. A szentélyben megtalálták egy cölöpfalunak a nyomait, ami 5000 évvel ezelőtt állt ott, tehát innen indul a története a templomnak, és a mai napig élő közösség. Tehát ez a gyülekezet temploma, minden gyülekezeti, istentiszteleti alkalom itt van a templomban.
És azért Boldvához ugye történelmi személyiségek is kapcsolódnak, akik még ellátogatnak Boldvára, mit érdemes még ott megnézniük?
Igen, nagyon fontos, hogy Szatmári király Ádám, aki második Rákóczi Ferencnek volt a napló írója és apródja, ő itt élt, miután hazajött a számüzetésből, emléktáblája is van a templomban, de meg kell említenünk a Szentléleki Zsóri család emléktábláját is. Szentléleki Zsóri család boldvai család volt, de Mezőkövesden is éltek, és Szentléleki Zsóri Lajos volt az, aki 1938-ban Mezőkövesden egy gyógyfürdőt hozott létre. Ma Mezőköves tulajdona a városi, de nevében a családot említi meg, és ők is boldvaiak voltak, reformátusok voltak, ők is. És még egy, van egy harmadik személy, akinek emléktáblája van a templomunkban, az pedig Ablonci Menyhért, aki az első prédikátora volt a gyülekezetnek, Wittenbergben tanult, és onnan hozta haza a reformáció eszméit, és lett reformátussá a gyülekezet 1578-ban.
Református lelki pásztorként mik a tapasztalatai, hogyha így érkeznek önökhöz? Hát nevezhetjük őket turistáknak vagy zarándokoknak. Hát hogy mennyire nyitottak a transzcendens felé, mennyire nyitottak az egyház értékkincsei felé?
Ez egy érdekes dolog. Ezt azon is le lehet mérni. Bemegyek a templomba egy csoporttal, fél óra alatt végzek, vagy két óra alatt végzek, mert látszik azokon, akik odaérkeznek, hogy csak egy templomot, egy kulturális helyet szeretnének látni, és többre nem kíváncsiak, de olyan jó, amikor lelki dolgokról is el tudunk beszélgetni, megkérdezem, hogy milyen felekezőtőek, és akkor innen elindulhat egy beszélgetés, és sokkal mélyebbre tudunk néhány emberrel jutni. Ez embere válogatja.
Ön számára összességében ez a képzés mit adott? Mi az, amivel úgy érzi, hogy akkor talán most így szakmailag, tehát mint turisztikai szakember is, még jobban tovább tudja adni a tudását, vagy jobb módszert annal?
Azt gondolom, hogy amiben segítségemre volt, az, hogy ezt tanultuk itt, a terméket jobban eladni. Ha ez egy csúnya kifejezés, mert hát egy templom, egy szakrális hely nem termék, de mégis fontos, hogy jobban tudjuk reklámozni, jobban tudjunk hívogatni embereket, és ehhez viszont nagyon jó támpontokat kaptunk itt, nagyon jó segítséget kaptunk.
Saját tapasztalatára vagyok kíváncsi, hogy amikor ön lelkészként mondjuk bemutatja a templomukat, a református templomot Boldván, tehát akkor tényleg érzi ezt a nyitottságot esetleg így az emberekbe, hogy tud a Szentlélek erejével rájuk hatni?
Igen. Tehát vannak, amikor nagyon jó nyitott beszélgetéseink alakulnak ki, sőt, olyan kapcsolatok, hogy következő évben is visszajönnek, mert kaptak egy olyan spirituális lelki élményt, hogy vágynak vissza újra találkozni a templomban, akár velem, akár a helyjel.
És végül kiknek ajánlaná ezt a képzést? Ugye itt, ahogy beszélgettem a évfolyam tagjaival, elég sokféle alapvégzettséggel rendelkező emberek alkották az évfolyamot. Szerinte ön szerint kinek jó ez a képzés?
Úgy gondolom mindenkinek. Valóban vannak közöttünk biológus végzettségűek, tanárok, lelkész végzettségű, de ebben az országban annyi csodálatos vallási értékünk van, hogy ha laikusként, idézőjelben laikusként foglalkozunk ezzel és tanulunk, mi is gazdagabbak leszünk, és talán odahaza, abban a helyen, ahonnan jöttünk, tudunk segíteni a helyi lelkipásztornak, tudunk segíteni ott a templomban, azon a szent helyen bemutatni. Tehát mindenképp gazdagodunk ezáltal a képzés által.
Köszönöm szépen, és Isten áldja.
Köszönöm szépen én is.
Bernát Magdolna Gyöngyöspatárról érkezett a vallásturisztikai szakember szakirányú továbbképzési szakra, és turizmussal foglalkozik, valamint borászkodik.
Egy éves volt ez a képzés, már másodjára hirdette meg az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem. Mi vonzotta ide erre a szakra?
Hát elsősorban gondoltam, hogy még életemben utoljára tanulok valamit, valami olyat, ami engem érdekel, és miután sokáig idegen vezettem, és magam is turizmussal foglalkozom, és nálunk van egy fantasztikus templom, egy gyönyörű templom, ezért ez nem állt messze tőlem ez a téma, és gondoltam, hogy akkor megnézem azért, mert az ember erről a témakörről tud valamit az életében, itt-ott felszed, de így egy csokorban, szisztematikusan összeszedve gondoltam, hogy ezt érdemes lesz megnéznem.
Melyik ez a gyönyörű templom?
Ez a Gyöngyöspatai templom, és hát a Jesze oltára az világhírű, az művészettörténeti ritkaság, és most teljes pompájában látható, csodálatosan felújított minden részletében.
Igen, Ternyák érsek úr nemrég áldotta meg újra ezt a templomot, és mi az, amit itt tanult ebben a tanévben, ebben az egy tanévben itt újdonságként?
Hát elég sok dolog volt. Volt, ami a helyére került a fejemben. A vallásturizmus nálunk, ha úgy tetszik, akkor ez egy új vonal, egy új szegmense a turizmusnak, és nálunk ez most van kialakulóban. Vannak az országban olyan részek már, ahol ezt profi módon és üzleti szemlélettel is végzik, nyilván a helyszellemét megőrizve, de hogy itt egy kis rácsodálkozásom is volt, hogy mi minden rejlik egy vallási vagy egy szakrális központban.
Igen, és itt tulajdonképpen az is a lényeg, vagy az a lényeg, hogy a szakrálison keresztül, tehát az idegeneket, vagy a érdeklődőket, zarándokokat elvezessük a transzcendenshez.
Úgy van. És akkor nekünk most ez lehetőségünk adott, de én a saját vendégeimet is mindig elviszem a templomba. Lehet, hogy csak olyanok járnak hozzám, akiket abóvó érdekel, nem tudom, de mindig elviszem őket. Egyébként is van néhány látnivaló, de van, hogy misére is elmegyünk együtt, vagy van, hogy én megmondom nekik, hogy én elmegyek, és mikor jövök vissza. De sok érdeklődő van, és nem áll távol az emberektől egy-egy szép szakrális helynek a megtekintése.
És ahogy mondta, hogy borászként is dolgozik, tehát tulajdonképpen a bor gasztronómia is lehet a turizmusnak egy ága, tehát akár a gasztronómián keresztül, a boron keresztül is lehet az embereket hát közelebb vinni az Istenhez is, meg a valláshoz is.
Hát természetesen. Nem véletlenül van például a János áldás, ugye? Hogy a bor a művészetek minden területén jelen van, és hát minden misén is ott van. Tehát, hogy ez természetes, normális része az életünknek.
Igen, fontos mindig a terménynek a megáldása is. És most, ahogy az államvizsga, záróvizsga után beszélgetünk, miből állt ez a záróvizsga?
Ó, hát szerintem a Jóisten velem volt, mert azt húzatta ki velem, én a szállodákat húztam ki, és hát jó érzés volt. Jó érzés volt, nagyon kellemes hangulatban telt a vizsga is, és akkor mivel a szálloda nem állt tőlem messze, megkészültem is persze, tehát hogy jó érzéssel jöttem ki. És jó volt, hogy eljöttem, De lehet, hogy az életem utolsó vizsgája, de ismeretek bővítésére még biztos, hogy becsatlakozok valahová.
Ránézve már túl vagy a 70-en, de majd megmondod pontosan, hogy mégis hány éves vagy pontosan. Honnan hallottál erről a képzésről?
Hát egy fiatal kollégám, aki egyébként a Patai templomnak a felújítását vezette, csak összefutottunk, azt mondja, mit csinálok, nem megyek Elegerbe a vallásturizmus tanulni? Fú, mondom, tök jó, pont ide készülök. Ennyi volt.
Két fél év alatt nyilván megvoltak a tantárgyak, voltak beadandók. Összességében milyennek látta ezt a képzést?
Hát elég sokat kellett tanulni, maradjunk abba, hogy ez nem egy sétaút volt. Sokat kellett, mert más dolog, amikor az ember mindennapjaiban jön, megy, lát és beszélget róla, és más, amikor szakmai szemmel rendszerbe kell tenni valamit. Ne adj Isten, tehát az én korosztályom nem a számítógépen nőtt fel, és akkor itt egyúttal szerkesztőnek is kell lenni. Tehát ezúttal simán írhatunk egy könyvet, mert ami a fiataloknak természetes, azt komolyan kellett tanulni. Jó, egy csomó rácsodálkozásom is volt. Voltak tantárgyak, amelyekkel például sose foglalkoztam. Meg a világvallásait összeszedte a rendszer, hogy kik, mikor, honnan jöttek, mentek, mennyien vannak, mi a tendencia. Nagyon érdekes volt.
Kiknek ajánlanád ezt a képzést?
Én azt gondolom, hogy aki érdeklődik a szakrális értékek iránt egyszer, aki a turizmusban van, és van egy kicsit vallási lelkületem, ez anélkül nem fog menni, mert a kívül, tehát nem lehet kibicnek lenni egy ilyen tanulmányi folyamatban. És aki az ismereteit szeretné bővíteni, annak is, és majdnem minden korosztálynak ajánlom. Tehát, hogy az, hogy az ember hogyan bővíti az ismereteit, amíg épp elménk van, ott nem érdekes a kor.
76 évesként te számítottál rangidősnek?
Hát nem tudták egyébként az osztálytársaim. Azt hiszem, ketten vannak, akik nem lehetnének a gyerekeim, de ez így teljesen rendben van.
Gratulálok akkor, és további köszönöm. Eredményes munkát, idegenvezetést és borászkodást kívánok.
Köszönöm szépen.
Varga Antal nyugdíjasként 69 évesen ült be az egyetem padjába. A vallásturisztikai szakember szakirányú továbbképzési szakra a Veszprém vármegyei Olaszfaluból érkezett. Portfólióját a Veszprém vármegye kálváriáiból írta, amelyekkel már régóta foglalkozik.
Honnan hallott erről, és jó messziről Veszprém megyéből eljött ide Egerbe tanulni?
Ugye nagyon pici Magyarország, és aki a Veszprém megyei Honismeret Egyesület elnöke. Egyébként a Veszprém megye főlevéltárosa volt, amíg nem nyugdíjazták, hát ő mindent tud, és az érseki főiskolán Veszprémben ott egyszer kiírták tavaly, hogy indul egy ilyen szak. És mivel mi előtte évben fejeztük be vele, karöltve a Via Kálváriát, akkor gondoltuk, hogy igen. És jelentkeztünk is, de a szak nem indult el. Hanem utána kaptuk az értesítést, hogy ott nem, viszont Egerben igen. És akkor most az lett a munkamegosztás, hogy én már tényleg nyugdíjas vagyok, ő most készül nyugdíjba, és akkor én vállaltam be ezt, hogy akkor átutazom 24-szer szép Magyarországunkat.
És megérte az átutazás? Mit tanult ebben ezen az képzésen, ebben az egy évben?
Nagyon megérte. Én tényleg a teremtő ajándékának gondolom ezt a képzést, hogy egyáltalán megtaláltuk, meg azt, hogy magát a Via Kálváriát is megcsinálhattuk. Na most azt, ő levéltáros volt. Én egyébként gazdasági szakember pénzügyesként éltem az aktív életemet. Mellette foglalkoztam azért értékteremtéssel, de klasszikusan, autodidakta módon raktuk össze, amit az érzéseink, amit a tudásunkkal kapcsolatunk adott, ezt a Kálvária rendszert. És mikor hallottuk ezt, akkor most úgy fogalmaztam magamban, hogy amit autodidakta módon megcsináltuk, azt most egy picit a magyarországi és európai vagy világkonszektusba helyeztük bele. Tehát amit mi gyártottunk, egy mini zarándoklat, az most hogy ül be a magyarországi viszonyok között, hogy ül be az európai, és hogy ül be a világ viszonyok között. Tehát ezt a mi kis mini pályákat tudásilag, érzelmileg és minden tekintetben el tudtam helyezni.
Melyik volt a kedvenc tantárgya itt az egy év során?
A pénzügy számvitel, mert mivel pénzügyes voltam, nem kellett vizsgáznom. Egyébként a világ vallás turisztikai térképe, mert az emberek volt fogalma arról, hogy lent a sziget világban milyen vallások vannak, hogy uralkodnak, de azért rendszerezve. És ez egy picit még az általános kultúra része is. Tehát így rendszerezve, azért így még nem kaptuk meg. Meg az zarándoklat szempontjai, ki hogy zarándokol, miért zarándokol, az is. Tehát egyfajta rendszerezettség, egyfajta kitekintés, tehát ahhoz, amit mi civilként elképzeltünk, ez egy nagyon szép adalék volt.
Említette, hogy akkor a portfólióját a Veszprém vármegyei kálváriákból írta. Hány kálvária található ott, és milyen állapotban vannak? Tehát akkor ezt mennyi idő alatt lehet végig zarándokolni?
Mindösszesen 45 kálvária van Veszprém megyében. Nos, ebből sajnos azt kell mondani, mivel azért a vallás úgy európai szinten és magyarországi szinten is azért mind kevesebb vallásgyakorló ember van, tehát a kálváriák sem annyira látogatottak, mint mondjuk 50 évvel ezelőtt. És ebből 15 kálváriát tudtunk úgy kiválasztani, ahol partnerségre is találtunk a helyi szereplők között, ez volt civil szervezet, vagy a polgármesterek, vagy így. Tehát 15-öt tudtunk úgy kiválasztani, akiket fel lehetett fűzni, egyet három irányba fűztük fel őket, ők voltak a partnerek. Na most, őket egy virtuális térképre tettük. De nem azt akartuk, hogy most egyszer megjelenek a térképen, és akkor soha nem történik, hanem utána ezekhez, a kálváriákhoz eseményeket rendeltünk folyamatosan. Meg volt, hogy ki a márciusi, a passió, a húsvéti események utána. Az egyéb események akkor, ahol volt például a Mária naphoz kapcsolódó kálváriák, akkor oda, tehát egy picit élővé akartuk tenni ezt. Tehát nem egy statikus helyzetfelmérés, nem egy statikus térképkészítés, hanem ennek egy kis, ebbe egy kis életet leheltünk.
És akkor azt jelenti, hogy például ez a 15 a 45-ből, ez mind felújított kálvária, vagy ezek milyen állapotúak ezek a kálváriák Veszprém vármegyében?
Ők viszonylag jók.
ők viszonylag jók. Most nem úgy válogattunk, hogy egyébként ki a szép, meg ki a nem szép, hanem ahol tényleg partnerséget találtunk, tehát inkább ez volt a fő motiváció, de ők egyébként igen. Tehát valószínű, valaki nem újítja fel, és vagy hivatal, vagy civil elhanyagolja, ő akkor nem is jelentkezett volna nálunk. Tehát igazából ugye, ahol aktivitás volt, ők azért aktív, voltak aktívak, mert egy csak kálváriájukat karban tartják. Tehát úgy hátulról jött az aktivitás.
Ezek a kálváriák többsége hogy néz ki?
Pici kis kápolnák, ilyen kis kétszer-két méteres kápolnák, jellemzően ugye kőből, téglából építettek, és minden fedett részben van egy kép. Most vannak az úgynevezett, ezek a stációk, Jézus szenvedésének a stációi, van, ahol hírt stációs, de a többség az 14 stációs, tehát avval, hogy megjelenik Pilátus előtt, tehát ahogy segítik Jézust, és a vége a Golgota, tehát a legjellemzőbb a 14, tehát 14 pici kis, de nagyon pici kápolnát kell érteni alatt, ami gyakorlatilag egy ember számára egy beálló, és ebből van egy 14, és a legtöbb helyen, hála Istennek, a végén van a Golgota. Tehát ott azért ott megjelenik a Jézus meg a két lator. De az már az út vége.
Akkor ezek tulajdonképpen ezek keresztútak, keresztút?
Egészen pontosan keresztútak. És általában, és ez is szerencse, általában a település mellett valami dombon, tehát ha volt nekik dombjuk, akkor oda tették. És a mi programunk úgy szólt, hogy kálváriak és csendhegyek, mert ezek igazából amellett, hogy kálvária és keresztút, és van egy üzenete, amellett csendhegy is. Tehát, ha én felmegyek, ott csend van. És ott tudok meditálni, tehát a kettő az emberbe összekapcsolódik.
És akkor tulajdonképpen ezek a keresztutak, kálváriák gyakorlatban is használva vannak, tehát gondolom a római katolikusok legalább nagybőti időszakban kizarándokolnak és végigjárják Krisztus útját, szenvedésének az útját.
Igen, igen, tehát valóban így történik. Több-kevesebb aktivitással láttuk ilyet, és láttunk olyat is. Igen, és akkor én is már végigimádkoztam az összes stációt. Tehát igen, ez egy élő vallás gyakorlat.
Akkor tulajdonképpen önnek nagyon szakmába vágott ez a képzés. Kiknek ajánlaná végül ezt a képzést, hogyha indul jövőre is?
Nem kell kálvária építőnek lenni egyéb iránt. Én azt mondom, aki fogékony arra, és nem feltétlenül szakralitás. Tehát mi az imént beszélgettünk róla, hogyha kivondolok egy csendes helyre, az önmagában már egy lelki békét terem, megbékélek magamat, keresem a lelki békémet. Tehát hogy az ilyen típusú ismereték, meg inkább lelki megközelítés, amit itt is kaptunk, ez nem kell feltétlenül vallásosnak lenni. Tehát bárki, aki úgy gondolja, hogy ez egyfajta meditációs lehet. Rengeteg ismeretet kapok, szemléletet sugároznak, és ebben ugyanúgy tudom a saját lelkemet ápolni.
Ön azt hogy látja, hogy például így a Veszprém vármegyébe és ezek iránt, a kálváriák iránt az egyszerű turisták mennyire érdeklődnek, tehát felkeresik a szakrális helyeket az ön tapasztalata szerint?
Ez egy érdekes kérdés, tehát vannak úgynevezett sztárhelyek. Most például nálunk ugye Sümeg a sok tekintetben az, mert a vár, meg a kálvária, meg az érseki palota, tehát itt önmagában azért a turisztikai látványossága van zerőd, de nagyon sok olyan kis település van, ahol ma a kálvária van, és a templom. És nincs több említéssel méltó. Tehát, hogyha valamerre át szeretnék menni, és meg szeretnék nézni, mondjuk éjszakra mondom a Bózna völgyét, akkor ami ott út beesik, azt megnézem, és a kis településen templom és kálvária. Tehát ő a látványosság, ő az épített örökségünk része, és őt lehet megnézni, egyébként nincs más.
De akkor ezek szerint meg is nézik?
Meg is nézik, igen, igen, igen. Tehát igazából nem tudok neki más mutatni, hanem azt mondom, eljövök a településre, itt ez van, és ezek régiek, tehát tényleg 100 meg 200-300 évesek, tehát ez az épített örökségünk, ha van szakrális tartalma, ezeknek van.
Kedves hallgatóink, összeállítást hallottak az Egri Eszterházy Károly Katolikus Egyetem vallásturisztikai szakember szakirányú továbbképzési szakjáról. Thank you. Kedves hallgatóink, elhangzott a közélet. További tartalmas rádiózást kíván a szerkesztőriporter Sinkovics Andrea. Műsorunkat 22 óra 5 perctől és holnap hajnalban 3 óra 5 perctől megismételjük.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!